Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Mi volt az állam és kormányfők kétnapos tanácskozásának hivatalos programja a múlt héten, ami a sajtóból lejött, annak van egy nagyon hangsúlyos része, de a következtetésekben én a Covid-tól az internet fenyegetettségig mindent látok, csak azt a nagy vitát nem, amiről egyébként egy hete szól a sajtó.
Igen, az állam és kormányfők 24-25-i csúcstalálkozójának legalább 5 fontos programpontja volt, amelyet előzetesen meghatároztak, ez a COVID-19 járványhelyzettel. Összefüggő koordináció a nemzeti helyreállítási tervek és azok jóváhagyásának előrehaladása, a migráció kérdésköre, nem utolsó sorban, illetve a Törökországgal és Oroszországgal folytatott Európai Uniós kapcsolatok kérdése. Mind az 5 kiemelt programpont tekintetében sor került egyébként következtetések elfogadására. De ahogy szerkesztő úr mondta, itt az állam és kormányfők júniusban és decemberben évente 2 alkalommal esedékes reguláris csúcstalálkozója során egyéb kérdések megvitatására is nyílik mindig lehetőség, amikor informálisan bármely kormányfő bedobhat egy témát.
De milyennek a menetrendje? Ott alakul ki adhok jelleggel, hogy aznap, illetve ha 2 napos, akkor 2 nap alatt miről fog szólni, vagy a hivatalos programon muszáj végig menni?
A hivatalos programon általában muszáj végig menni, legfeljebb a súlyok, a fókuszpontok változnak. De egyébként sok olyan programpont van, amely bizonyos idővel ezelőtt, akár évekkel ezelőtt egy ilyen informális felvetésként kezdte, hogy más nem mondjuk a kelet-mediterrán helyzet, például Törökország egy ilyen korábban Ciprus által informálisan felvetett problémaként kezdte az életét, és most már ugye az idei csúcstalálkozók mindegyik ilyen napirendre került, mint fő pont.
Ugye az áll az Európai Tanács honlapján rögtön az első pontban, hogy ez egy fontos szervezet, de nem döntéshozó szervezet, hanem az Európai Unió politikájának napirendjét, irányait meghatározó szervezet, amely ezt az úgynevezett következtetésekben fejezi ki. Arra kell figyelnünk, ami a tanácsi következtetésekben van, vagy arra kell figyelnünk, ami az egyéb vacsorai beszélgetésekből kiszivárog. Szóval mi a súlypontja a tanács működésének?
Egyértelműen, hogy szerkesztő úr is idézte, az Európai Tanács a legfelsőbb szerve az Európai Uniónak, ennél fogva az unió politikai irányát és a stratégiai iránymutatásokat az unió valamennyi intézménye számára meghatározza. Ennél fogva a mi értelmezésünk, és egyébként az uniósok értelmezése szerint semmilyen más szervezet, illetve intézmény ezzel ellentétes döntést nem terjesztet elő, illetve nem fogadhat el. Ennél fogva a következtetések, tehát az írásos lenyomata az állam és kormányfők döntésének az, ami igazán lényeges, és amire oda kell figyelni, hát ami meghatározza a további munkát. Ugye a jelen csúcstalálkozó is szinte mind az 5 kiemelt témában konkrét feladatokat szabott a bizottság, illetve a tanács számára, amelyeket ezek kötelesek végrehajtani.
Számítottak arra a heves reakcióra, ami a Magyarországon a pedofil ellenes törvényként elfogadott, de a homoszexualitással kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmazó jogszabálycsomagból adódott európai szinten, vagy nem számítottak erre?
Hát mindenképpen meglepő erősségű és meglepő felületességű reakciók érkeztek európai szinten, mert a megnyilatkozásoknak a túlnyomó többsége, hogy azt nem mondjam mindegyike, egyértelmű tanúbizonyságát adta annak, hogy az adott nyilatkozó az kevéssé ismeri a elfogadott magyar jogszabályt, illetve ennek a kritika sorozatnak a mikéntje is meglehetősen furcsa volt, tekintettel arra, hogy Magyarországon a magyar parlament ezt a törvényjavaslatot tárgyalta, elfogadta, majd a csúcstalálkozót megelőző napon. Egyébként egy olyan meglehetősen furcsa és Magyarország számára kritikus időzítéssel, hogy kedden június 22-én került sor a 7. cikk szerinti eljárásban Magyarország 3. formális meghallgatására, csütörtök pénteken pedig a uniós állam és kormányfők csúcstalálkozójára, és a 2 közötti időszakban, ugye 16 tagállam nyilatkozatot adott ki, amelyben aggodalmát fejezte ki, egészen pontosan elítélte a Magyarországon elfogadott törvény. Mindezt úgy, hogy tévesen idézték a magyar jogszabályt. Olyan rendelkezéseket tulajdonítottak ennek a törvénynek, amelyek abban nincsenek benne, olyan célzatot láttak mögé, amelyet a jogalkotó, amely a jogalkotónak nem állt szándékában, és tették mindezt annak ellenére, hogy a csúcstalálkozót megelőzően a nyilatkozatot elfogadó tagállamok részére Orbán Viktor miniszterelnök úr a inkriminált törvénynek a hivatalos angol fordítását megküldte.
Ebből az következik, hogy elolvasták és nem értették meg, vagy elolvasták és megértették, de az eredeti politikai célnak megfelelően működött mindenki, vagy valami harmadik következik belőle?
Talán a legnagyobb arányban a megkapták, de nem olvasták el, így aztán nem is tudták megérteni, hanem sajtóértesülésekből, illetve félrevezető sajtóinformációkból, hogy aztán mondjam, fake newsból tájékozódva, és nem a valós törvényszövegre, hanem ezekre a híresztelésekre reagálva fejtették ki az álláspontjaikat.
Az nem lehetett probléma, hogy egy bűncselekményt szabályoznak egy szövegtestben a homoszexualitással kapcsolatos egyéb dolgokkal, ami semmiképpen nem bűncselekmény?
Volt ilyen kritika is, de ez nem jelenti a két témának a tartalmi összemosását, az úgy mondjam, a kodifikációs eleganciáját a dolognak meg lehet kérdőjelezni, de ez nem képezi a vitatárgyát, ez egy úgynevezett salátatörvény. A magyar és bármelyik Európai Uniós tagállambeli jogalkotásban a legkülönbözőbb dolgok szoktak összecsúszni. A Magyarország gyűlésben is volt példa, hogy a kismamák helyzetét és az erdészeti szabályokat, vagy a ügyvédi tevékenységet és a postai szolgáltatásokat egy törvényben szabályozták, ezek az úgynevezett salátatörvények. Ráadásul itt van egy erős, hogy azt nem mondjam, wagneri erejű leitmotív, a gyermekek védelme, ami egyrészt a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni erőteljesebb fellépést, másrészt a rájuk nézve káros tartalmak elleni fellépést összeköti. Tehát itt nem a két téma összekötéséről vagy egybemosásáról van szó, hanem a gyermekek védelmét szolgáló jogszabályokról.
Hogyan zajlik egy ilyen, ezt nem is lehet talán vitának nevezni, mert a hangnemből ítélve ez inkább odamondogatás volt. Az Európai Bizottság elnöke szerint a magyar törvény szégyen. Két európai vezető azt tanácsolta, hogy jobb lenne inkább akkor kiszállnunk az Európai Unióból. Szóval ez egy beszélgetés vagy vita? Elhangzanak-e konstruktív javaslatok bármely oldalról?
Igen, itt a vezetők vérmérsékletüknek megfelelően nyilatkoztak meg, mondjuk amit szerkesztő úr idézett, a holland miniszterelnök Mark Rutte megnyilatkozása arról, hogy Magyarország fontolja meg az Európai Unióból való kilépést, az mondjuk egészen példátlan faragatlanságról és otrombaságról tett tanúbizonyságot. Ezt szerintem a megfelelő módon és hangnemben le is reagálta a magyar kormány érintett tagjainak többsége. De való igaz, hogy az állami és kormányfők közül azok, akik megnyilatkoztak, szintén nem egy konkrét jogszabályról, és nem szövegezési javaslatokat, vagy ami elvárható lett volna, hogy kérdéseket tesznek fel, hogy ennek mi az indoka, miért így szerepel a szövegben, úgy kell ezt érteni, hogy, illetve hasonló jellegű érdeklődéseket fogalmaznak meg, ezzel szemben, és ez világosan mutatja, hogy politikai jellegű támadásról és egy összehangolt politikai fellépésről van szó. Ehelyett inkább olyan nyilatkozatokat tettek, amellyel kinyilvánították azt, hogy ebben az adott általuk vélt politikai szekértábor rendszerben ők hová tartoznak és hová sorolják be a magyar kormányt.
Elhangzott-e olyan követelés vagy igény, hogyha Magyarország változtat a törvénynek a homoszexuálisokkal kapcsolatos rendelkezésein, akkor csend lesz, vagy nem hangzott el ilyesmi?
Az egyetlen erre utaló, vagy ebbe az irányba mutató cselekvés, vagy megnyilatkozás az Európai Bizottságtól érkezett. Ugye az Európai Bizottság levelet küldött a magyar kormány részére, amelyben feltett konkrét kérdéseket, illetve megfogalmazott konkrét aggályokat a törvénnyel kapcsolatban. De az, hogy az összes többi megnyilatkozásban ezek a konkrét kifogások rendre elmaradtak, az álláspontunk szerint annak a jele, hogy jogi, az uniós joggal ellentétes rendelkezést, jogi kifogást nem találnak a törvényen, amely, ahogy azt a miniszterelnök úr által megküldött tájékoztató levél is jelzi, az Európai Unió alapjogi chartájából egyértelműen levezethető, amely világosan rögzíti, hogy a szülő kizárólagos joga a gyermekének nevelését, illetve tanítását a saját vallási, filozófiai vagy pedagógiai meggyőződésének megfelelően végezni.
Hogyha politikai jellegű az ügy, és nem jogi és alapjogi jellegű, akkor az elképzelhetetlen, hogy Magyarország módosít ezen a szabályozáson? Mert akkor ez egy politikai megfutamodás, hátralépés lenne, már ha ez tisztán politikai ügy.
Hát a jogszabály teljes nem ismeretéből, illetve ezt bizonyító politikai vádaskodások alapján biztos, hogy nem fog Magyarország visszakozni egy olyan törvény tekintetében, amely kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozó kérdéseket, tehát az oktatást, illetve a gyermekek védelmét helyezi a fókuszba. A Európai Bizottságnak természetesen diszkrecionális joga, mint a szerződések őrének, valamennyi tagállamban elfogadott jogszabályt megvizsgálnia, és ha úgy látja, arra megállapításra jut, vagy az a gyanúja merül fel, hogy az ellentétes az uniós joggal, akkor megindítja a kötelezettségszegési eljárást, amely viszont nem politikai vádaskodások lépéseiből áll, hanem konkrét jogi elemzések, érvek csapnak össze, és mint ahogy évek óta, 2004 óta minden esetben a magyar kormány konstruktívan részt vesz ebben a dialógusban, és megvédi a saját maga álláspontját.
Látják már azt a pontot, ahol a feltételezett, most még meg nem indult Európai Uniós jogi eljárás támadási pontja lesz? Tehát mi lesz az, önök szerint, amit az európai joggal ellentétesnek vélelmeznek a magyar szabályozásban?
Ezt nem tudjuk megítélni, mivel a mi álláspontunk szerint az uniós joggal teljes mértékben összhangban van a magyar szabályozás. És ahogy említettem, az, hogy a támadások sem jogi kifogásokat citálnak, az annak a jele, hogy ilyen talán nincs, vagy nagyon nehezen található.
Milyen konkrét eredmények születtek, mert 10 következtetés olvasható a múlt heti kétnapos csúcs, a COVID-19 az első. Kell valamit még csinálni, azon kívül, hogy mindenkit be kéne oltani?
Igen, egyrészt a járvány kitörése óta visszatérő gyakorlat számba venni az átoltottsági helyzetet. Itt Magyarország Máltával együtt már hosszú ideje vezeti a tabellát, ha szabad így fogalmazni. Ugye az Unió azt a célt tűzte ki, hogy a nyár végéig a felnőtt lakosság 70%-át átoltsa. Jelenleg az első oltás tekintetében 54, a második oltás tekintetében mindössze 31% ez az arány. Magyarországon 66,2 és 53% a második szám, tehát a második oltást is megkapók tekintetében ez az arány. Úgyhogy itt az uniós átlag megemelésében még további tennivalók vannak bőven, de talán a legaktuálisabb fejlemény az az EU digitális COVID igazolásnak az életbe lépése, amely július 1-től lép életbe. Onnantól kezdve alkalmazandó és alkalmazható. Van egy 6-7-es átmeneti rendszer, ameddig a tagállamok még a saját mechanizmusaikat, illetve az elismerési rendszereiket ehhez igazíthatják, de ezt követően ugye rendelet, tehát semmilyen belső jogi jogalkotásra vagy transformációra nincs szükség, ez közvetlenül hatályos a tagállamokban és alkalmazandó.
Milyen tartalommal lesz a digitális igazolvány feltöltve? Nyilván mindenki azt szeretné tudni, itt Magyarországon, hogyha ő Sputnikot vagy Sinopharmot kapott, akkor az olyan lesz-e, mint hogyha mondjuk Astrát, Modernát vagy Pfizert kapott volna?
Igen, a szerkesztő úr kérdésében rejlő utalás az az utazások, illetve a korlátozásmentes szabad mozgásra vonatkozik. E tekintetben az jó hír, hogy a rendelet az elfogadott és hatályos formájában lehetőségként a nem EMA által engedélyezett oltóanyaggal beoltott emberek szabad mozgását is meghagyja. Ugye az Európai Parlament szerette volna ezt megtiltani, és kizárólag az EMA engedélyes oltóanyaggal beoltott személyek számára lehetővé tenni a szabad mozgást, de ezt sikerült nem utolsó sorban az erős tanácsi és tagállami fellépésnek köszönhetően megakadályozni. Így tehát ez lehetőségként ott van. Az, hogy mely tagállamok élnek ezzel a lehetőséggel, sokan már nyilatkoztak, hogy igen vagy nem, sokan még időt kértek, ugye említettem, van egy ilyen 6-7-es átmeneti időszak is, de itt még két fontos tényezőt kell megemlíteni ebből a szempontból. Az egyik a Magyarország által kötendő és folyamatosan kötött bilaterális megállapodások a védettségigazolványok kölcsönös elismerésére, illetve ami még kiemelendő, hogy létezik egy tanácsi ajánlás az EU-n belüli szabad mozgásokkal kapcsolatban, ez a Covid időszak alatt született, amely különböző színkódokkal látja el az országot, aszerint, hogy a járványügyi helyzet alakulása alapján, amelyet az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai alapján határoznak meg, mennyire tekinthető biztonságosnak vagy veszélyesnek egy adott ország, és a korábban is említett magas átoltottságnak köszönhetően Magyarország egy egyértelmű és stabil zöld kategóriában van. Így még olyan tagállamok is, akik már azt világosan jelezték, hogy a nem EMA által engedélyezett oltóanyagokkal beoltott személyek számára ők nem kívánnak élni azzal a lehetőséggel, hogy biztosítják a szabad mozgást. Egy másik jogalapon, tehát az alapján, hogy Magyarországon viszont kiváló az átoltottsági helyzet, minden magyar állampolgár számára viszont engedélyezik a szabad mozgást. Ilyen például egyébként Hollandia vagy Németország, illetve Spanyolország még abba a kategóriába tartozik, mint nyáron nyilván turista célpontként kiemelt célország, amely nem nyilvánított egyértelmű véleményt, hogy ezzel a lehetőséggel él vagy nem él, de azt már egyértelműen jelezte, hogy Magyarországról mindenki korlátozás nélkül utazhat Spanyolországba.
Ezt úgy kell majd elképzelni, hogy a magyar állampolgárok fognak kapni egy európai kiállítású digitális igazolványt, amin rajta lesz, hogy ők milyen oltást kaptak?
Ugye a nevéből fakadóan a digitális rendszer, illetve a digitális adattartalom az elsődleges, de ez papír alapon is igényelhető. Tehát digitálisan az ügyfélkapunk keresztül kérhetik a magyar állampolgárok, papír alapon pedig a kormányablakokban ez kiállítható, és nem csak az oltás tényét rögzíti, hanem mind három alapon, azaz igényelhetik azok, akiket beoltottak, azok, akik átestek a betegségen, és azok is, akik egy negatív PCR-teszttel tudják igazolni, hogy fertőzésmentesek.
Mit kell majd néznünk, legalábbis van erről már egy európai elképzelés, mondjuk egy magyar állampolgárnak, ha azt akarja tudni, hogy a kezében lévő igazolvánnyal hova mehet? Nézze a külügyminisztériumot, hogy hol van kétoldalú megállapodás, nézze az adott országnak a konzuli szolgálatát, hogy ők mit gondolnak rólunk, mint zöld országról, vagy elég egy helyen ezt megkérdezni, hogy biztosan le tudjon ott szállni egy repülőgéppel, amire Budapesten felszállt. Nem tűnik olyan egyszerűnek az ügy.
Valóban nem egyszerű, egyébként a magyar kormány épp a mai napon kezd el egy tájékoztató kampányt, úgyhogy a kormányzat honlapján a EU digitális COVID igazolásokkal kapcsolatos minden információ, hogy ki kaphatja, hogyan lehet igényelni, mire használhatja, és a többi kérdésre éppen a mai naptól kezdve ezen a honlapon választ fog tudni kapni.
De akkor valószínűleg egy helyen meg fogom tudni azt nézni, hogyha kinézek egy úti célt magamnak, oda mehetek vagy nem mehetek, ha tudom, hogy nekem mi van.
Igen.
Tehát ilyen egyszerű lesz majd valamikor. Körülbelül mikorra áll be a rendszer úgy, hogy működőképes? Nyilván egy európai adatbázist is kell mozgatni hozzá, nekik tudniuk kell a mi adatainkat, hogy lássák, hogy itt milyen az oltottság, kinek milyen van. Mikorra lesz működőképes? Hogy látják most?
Igen, a magyar oldalról ennek a technikai és adminisztratív feltételei készen állnak, az uniós oldalról is. Itt nyilván minden egyes tagállamnak is be kell tudnia kapcsolódni a rendszerbe, úgyhogy ez egy 27-en áll a vásár, hogy így fogalmazzak.
Mit gondolnak, meddig fog ez működni? Ha esetleg ősszel jön megint egy hullám, akkor egy mozdulattal, ahogy ezt most bekapcsolják, ugyanúgy ki is kell majd kapcsolni, és minden ország a saját adatai meg nézetei szerint fog zárni, mint ahogy eddig történt?
Igen, a rendelet, és ez is az Európai Parlamenttel folytatott viták egyik kulcseleme volt, tartalmaz egy úgynevezett vészfékklauzulát, ezt minden tagállam kérte, Magyarország is meglehetősen határozottan érvelt amellett, hogy a tagállamok jogát arra nézve, hogy ha romlanak a járványügyi adatok, akkor a korlátozó intézkedéseket az egészségügyi helyzetek alakulására tekintettel egyoldalúan visszavezethesse, természetesen a partnerek egyidejű tájékoztatása mellett, és ezt a jogot sikerült megőrizni, úgyhogy a rendelet tartalmaz egy ilyen vészfék klauzulát, bármely tagállam beúszhatja a vészféket.
Azt kidolgozták-e, hogy mennyire legyen pontos ez a vészfék klauzula? Tehát ha azt látjuk, hogy nem egy országban szaporodott el a járvány, hanem csak egy-egy régióban, akkor az onnan érkezőket is meg lehet állítani azzal, hogy előttük lezárjuk a rendszert. Az Európai Unióban szabad mozgás van, ez elég bonyolultnak tűnik.
Igen, a szabad mozgás ténye az kevésbé piszkálható ebből a szempontból.
Alapjog.
De korlátozható. Ugye a közrendre, közegészségügyre, közbiztonságra és a szerződésben rögzített egyéb tényezőkre tekintettel. Itt értelemszerűen a legelső kategóriáról, a közegészségügyről van szó. A tanácsi ajánlás az elvileg lehetőséget biztosít regionális bontásra is. De reméljük, hogy nem ez lesz az irány, hanem inkább az, hogy a járvány eltűnik őszre, és akkor lesz egy teljesen felesleges EU digitális COVID igazolványunk, és annak a kivezetéséről kell majd döntést hozni.
A Magyarországon alkalmazott, de az EMA által el nem fogadott oltások bevezetéséről nem volt most szó. Ez az ügy, ez alszik. Mert ennek azért van politikai vetülete is, ugye?
Főleg az a kínai... Európai Tanácson ez most nem került szóba.
Nem került szóba. Bárhol máshol folyik még erről tárgyalás?
A két gyártó kizárólagos felelőssége az, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyért folyamodjon. Itt mindkét esetben folyamatban vannak a tárgyalások.
Migrációról kötöttek-e bármilyen olyan, ugye itt nem megállapodásokat kötnek a tanácsban, hanem következtetéseket tesznek, ami után a feladatokat adnak ki és kell végrehajtani. Egyről a kettőre jutott a tanács?
Volt fontos előrelépés a következtetésekben. Most elsősorban olasz és spanyol kérésre került napirendre a migráció témája, hiszen azt látjuk, hogy ahogy a járványügyi helyzet és egyben az időjárás javul, úgy ismét egyre több migráns próbál meg bejutni az Európai Unióba. A májusi Európai Tanácson már szerette volna Olaszország, hogyha napirendre kerül ez a kérdés, és nem csak tárgyalnak róla az állam és kormányfők, de egyben döntést is hoznak róla, és most júniusban ennek megfelelően került ez ismét napirendre. Nyilván Olaszország elsősorban a tengerből kimentett személyek helyzetével, illetve elosztásával kapcsolatban szeretett volna egy döntést kicsikarni, amely kísértetésen emlékeztet egy korábbi szintén olasz ötletre elfogadott, illetve életbe léptetett mechanizmusra, ez a 2019-es úgynevezett valettai nyilatkozat, amely arra tekintette, hogy egy vészhelyzeti hálózat kiépítésére, illetve a tengerből kimentett személyek karantén hajón történő előzetes elhelyezésére utal, az a elképzelés sejlik fel, hogy ezt a valettai mechanizmust, amely utána a járványhelyzet alatt nagyjából elhalt, és nem került alkalmazásra, ezt szerették valamilyen módon az uniós megoldások részévé emelni. Illetve azt is láthattuk, hogy időközben az Európai Bizottság kibocsátotta a menekültügyi és migrációs paktum tervezetét, amely jelenleg tárgyalás alatt áll. A portugál elnökség alatt nem sikerült megfelelő előrehaladást elérni, amely abból a szempontból egy pozitívum, hogy a V4-ekkel, illetve még néhány mediterrán országgal együtt azt az álláspontot képviseljük, hogy ezt egy csomagban kell kezelni, tehát nem lehet egy-egy jogszabályt külön leválasztani erről az összetett rendszerről.
De azért van, hogy lássák, hogy a végén mi sül ki belőle? Azért kell egyben megállapodni róla?
Igen, illetve szakmai szempontból számos módon összefüggenek ezek a jogszabályok egymással, még hogyha látszólag technikai ügyről van is szó. Mondok egy példát, van a úgynevezett Eurodac rendelet, ez a biometrikus és alfanumerikus azonosításról, tehát lényegében ujjlenyomatvétel, egy abszolút technikainak tűnő jogszabály. Azonban itt egy külön kategóriát képeznek a tengeren kimentett migránsok és az ő adatainak felvétele, és itt a tervezet, amelyel egy kapcsolatban egyébként nagy vita nincs, mivel mondom, ez meglehetősen technikai és szakértői szintű kérdéseket rendez. Az egy fontos és eldöntendő kitétel, hogy a relokáció tekintetében mely tagállamba kerülnek, és így az ő alfanumerikus és biometrikus adataikat hová szükséges továbbítani. Azaz, amíg a szolidaritási mechanizmusról, tehát a leglényegesebb és legnagyobb vitapontról, a relokációról nem sikerül megállapodni, vagy magyar szempontból nem sikerül végleg levenni a napirendről, addig a Eurodac rendeletben sem fogunk tudni tovább menni. Hogy ezért törekszünk arra, hogy ezt a csomagot egyben tartsuk, és pontosan emiatt törekszünk arra, és ebből a szempontból egy fontos eredmény, hogy a következtetések nem térnek ki a szolidaritási mechanizmusra ebben a szempontból, tehát a migráció napirenden volt. Következtetéseket fogadtak el, de a menekültek elosztásával kapcsolatban semmilyen megfogalmazás vagy célzás nem született. Következtetések szinte kizárólag a külső dimenzióra koncentrálnak, ami egyébként 5 éve következetesen képviselt magyar állásponttal összhangban áll.
Hogy kell a jövőben majd elképzelni a migrációs folyamatot? Meg lehet állítani valamilyen módon a kiindulási ponton, vagy ott nem lehet, és ha már a tengeren vannak az emberek, akkor nem szabad őket a tengerbe veszni, hagyni, mert ez nem volna egy európai megoldás, és ha már itt vannak Európában, akkor szétosztás, és azon politikai vita, tehát nagyjából ez lesz a mintája megint?
Természetesen a tengeren bajba jutott embereket ki kell menteni, efelől nem lehet vita. Azonban a probléma kezelését ennél korábban és távolabb kell megkezdeni. Tehát egyfelől nem szabad például ilyen elosztási mechanizmusok felemlegetésével vagy napirendre vételével olyan szívóhatást, úgynevezett pull faktort képezni, amely azt az üzenetet közvetíti a harmadik országoknak, hogy induljanak útnak nyugodtan, az Unió épp tárgyal arról, hogy majd valahogy megoldják az elosztásukat.
De akkor ezt hogy lehet csinálni? Valahogy titokban? Mert ha már itt vannak, nyilván el kell osztani, mert az olaszok előbb-utóbb belerokkannak.
A következő, az olaszok, egyrészt ők a közép-mediterrán útvonal, de és ez a vita egy másik fontos dimenzióját képviselte, hogy bár látvány technikailag jobban oda vonzza a figyelmet a közép-mediterrán útvonal, hiszen hajókról és a média számára jobban feldolgozható képekről van szó, de a nyugat-balkáni útvonal épp olyan jelentős, a Frontexnek a adatai alapján olyan 13 ezer illegális határátlépés történt a 2021-es évben eddig, mind a nyugat-balkáni, mind a közép-mediterrán útvonalon, tehát a súlypontokat és a megfelelő figyelmet mindegyik érintett migrációs útvonalnak kell szentelni.
A gazdaság helyreállítása is a napirenden volt a múlt heti csúcson. Pénzzel járó határozat, döntés, iránymutatás, következtetés született?
Ebből a szempontból talán a legfontosabb, hogy az Európai Tanács, tehát az Európai Unió a legmagasabb szinten felszólította az érintetteket, a tanácsot és a bizottságot, hogy a már benyújtott, de még jóvá nem hagyott tagállami tervek jóváhagyására mielőbb kerítsenek sort, hogy minél előbb megkezdhessen a szükséges összegeknek a folyósítása, és nyilván maga a helyreállítás, amelyet ez szolgál.
Magyarország hogy áll a tagállami tervekkel? Bent van az Európai Bizottságnál?
Bent van, igen, május 11-én benyújtottuk. Egyébként június 25-i állapot, azaz múlt pénteki állapot szerint 24 tagállam már benyújtotta a terveket. Ebből fakadóan 3 tagállam maradt még adós a nemzeti helyreállítási terv benyújtásával, ez Bulgária, Málta és Hollandia. És a már benyújtott 24 tervből 12-t a bizottság már jóvá is hagyott. Az első 12-t, tehát azokat, akik április 30-ig benyújtották ezeket a terveket. Mi ugye május 11-én nyújtottuk be, tehát várható, hogy a következő csomagban kerül majd sor ennek a bizottsági vizsgálatára. Az eljárás szerint a bizottságnak 2 hónapja van megvizsgálni ezeket a terveket, ezután jóvá kell hagynia, ezt követően a tanácsba kerül a bizottság által már jóvá hagyott terv, ott egy úgynevezett végrehajtási határozat tervezet is társul mellé, ezt fogadja el a tanács egy 4 hetes időszakban, és ezt a jóváhagyást követően a tagállamnak még egy szerződést kell kötnie az Európai Bizottsággal, ez a finanszírozási megállapodás, és ennek alapján kerülhet sor az első pénzek folyósítására, amely ez a 13%-os hitel, illetve 13%-os előleg, amelyet a teljes igényelt összegből az adott tagállam megkap.
Ha itt összeadogatom a 2 hónapot meg az időpontokat, ebből valamikor őszre lesz pénz?
Ha minden igaz, akkor a bizottsági elfogadás az július elejére, július első felében megtörténhet. Július 13-án és július 20-án ül össze a gazdaság és pénzügyi miniszterek tanácsa, amikor már a tanácsi jóváhagyási kört megtehetik. Ezt követően az még mindig kérdéses és tárgyalás alatt áll, hogy augusztusban a szlovén elnökség kíván-e ezzel kapcsolatban munkát folytatni, vagy pedig lehetséges, hogy a tanács írásban adja jóvá ezeket a terveket. Hogyha erre sor kerülhet, akkor már szeptember elején megkezdődhet a kifizetés az addig a bizottság és a tagállam között megkötendő pénzügyi megállapodás alapján.
Tehát nem kell összevárni az összes tagállamot, hanem akivel a különböző etapokban szerződést kötöttek, akkor az indíthatja a saját programjait?
Erre nincs külön szabály. Most az első körben az első egy tucat tagállam egyszerre került jóváhagyásra a bizottság által, és majd valószínűleg az előbb említett időpontban a tanácsban is. A többiek elvileg mehetnek külön is.
Nagyon hatalmas pénzről van szó. Látják az országok egymás elképzeléseit arról, hogy hogyan kell ezt az újraindítást végrehajtani? Nincs két egyforma ország, de az eredeti terv céljai azok meglehetősen kötöttek. Tehát, hogy mire lehet költeni ezt a pénzt?
Igen, a jogszabály meghatározza a forrásoknak a céljait, és különböző kvótákat is meghatároz, így például előírja, hogy 37%-át az összegeknek zöldítésre, illetve klímatudatossággal, zöld programokkal, zöld átmenettel kapcsolatos fejlesztésekre kell fordítani, 20%-át digitalizációval. Ezt egyébként a magyar terv sokszorosan túl teljesíti, és ugye a bizottsággal is folyamatosak a tárgyalások május 11-e óta, és technikai kiigazításokról folyik már csak a megbeszélések, úgyhogy jó esély van rá, hogy a közeljövőben a bizottsági jóváhagyás megszületik, és akkor szeptember elején már sor kerülhet ennek a 13%-nak, amely a Magyarország esetében ugye 2511 milliárd forintos össz helyreállítási tervről van szó, amely mind a visszanemtérítendő támogatás részére vonatkozik ennek a helyreállítási alapnak.
Hitel továbbra sincs napirenden akkor?
Nincs, de ennek az igénylésére 2023 végéig van lehetőség. Tehát azáltal, hogy most a nemzeti helyreállítási tervben nem kívánja Magyarország igénybe venni a hiteleket, az nem jelenti azt, hogy később ezt ne tehetné meg.
Először akkor jön egy előleg összeg, amivel be lehet indítani a programokat, és utána a szerződés köttetik az összes többi részére, amivel be is lehet fejezni a programokat, így kell elképzelni?
Nem, a szerződés már az első folyosítást megelőzően kell, hogy megszülessen. Ennek a szövege, illetve ennek a pontos részletei is tárgyalás alatt állnak. A bizottság köröztetett egy szövegtervezetet, amely alapján ő a tagállamokkal az első kifizetésre szerződni kíván. Itt olyan kérdésekről van szó, hogy egy összegben vagy részletekben lehet és kell kifizetni az előleget. Egy szerkesztő úr is utalt rá, hogy ez belecsúszik a nyárba, és mivel ugye, kötvénypiaci műveletekből kívánja a bizottság ezt finanszírozni, kötvénypiacok pedig augusztusban nem működnek, ezért felvetett a bizottság azt a lehetőséget, hogy ha valaki gyorsan kér pénzt, akkor részletekben fogja megkapni, míg ha egyben kér, akkor ez valószínűleg szeptemberre fog csúszni a legkorábbi időben is.
Mi a magyar taktika? Gyorsan ad, aki kétszer ad? Gyorsan kell kérni magyarul?
Igen, illetve hogy határozzunk meg a kifizetésekre egy határidőt. Tehát a majd később az legyen egy konkrét határidőben megnevezve.
Hogy lehessen vele számolni nyilván. Török és orosz kapcsolatok is napirenden voltak. Törökországgal már jó ideje benne van a megállapodásban a visszafordítható jelző. Ez mit jelent? Ez egyfajta fenyegetés?
Igen, ez az európai tanácsi következtetésekben március óta szerepeleként. Elsősorban arra tekintettel, hogy maga az EU-török viszony bizonyos konfliktus pontok miatt került az európai tanács napirendjére, és ezekben legalábbis vegyes az előrehaladás. Ezért az európai tanács úgy döntött, hogy a kapcsolatok építése szakaszos kell, hogy legyen, arányos, és a harmadik, amit szerkesztő úr említett, a visszafordítható, azaz, hogyha valamelyik területen megfordul a deeszkaláció, mint mondjuk a ciprusi kizárólagos gazdaságjövezetben végzett fúrások, amely egy akut töréspontot jelentettek a kapcsolatban, akkor a már elért eredmények, illetve a Törökország részére megtett engedmények visszafordíthatóvá válnak. Úgyhogy a mostani következtetések is ezt a hármas egységet rögzítik Ankarával kapcsolatban, de pozitív dolgokat is kimondtak természetesen. Rögzítették a Vámunióval kapcsolatos előrehaladást, ugyan nem üdvözölték végül az állam és kormányfők a Vámunió kiépítésével, illetve erre irányuló tárgyalások újraindítását, hanem tudomásul vették. Ezen felül kimondták, hogy az Európai Uniónak stratégiai érdeke az Ankarával fenntartott kapcsolatok javítása. Üdvözölték a deeszkalációt, egyébként számos olyan ponton, amely korábban kritikatárgyát képezte, és természetesen ami talán a legfontosabb konkrét kimenetel, hogy az Európai Bizottság kapott egy konkrét mandátumot az Európai Tanácstól, jelesül is, hogy haladéktalanul készítsen egy jelentést és egy tervet, egy hivatalos javaslatot, hogy a szíriai menekültek, illetve a törökországi, jordániai, a libanoni és a régió más befogadó közösségeivel kapcsolatban a menekült helyzet finanszírozása miként lehet leggyorsabban megoldható.
Ugye Törökország pénzt kap azért, jelentős pénzt, igen, hogy visszatartsa a területén a menekülteket, amelyek nem Törökországba igyekeznek, hanem az Európai Unió területére. Ebből igen, a szempontból jó partner Törökország?
Igen, Törökország már bizonyította, hogy amennyiben mindkét oldal betartja a megállapodást, ugye a Törökországon keresztül Görögországba belépő illegális migránsoknak a száma ennek a megállapodásnak a következtében jelentősen lecsökkent a EU-török megállapodás keretében, és most pedig egy újabb tényező is szerepet játszik, ez az afganisztáni helyzet romlása. A NATO csapatok kivonulásával Törökország az egyetlen olyan szereplő, amely képes és hajlandó békefenntartó műveleteket végezni. Márpedig, ha az afganisztáni biztonsági helyzet instabilá válik, vagy összeomlik, akkor az beláthatatlan újabb migrációs hullámmal fenyegetheti.
Elég könnyű kiszámítani, hogy előbb-utóbb, ha az amerikai csapatok onnan kivonulnak, akkor ott romlani fog a helyzet. Első napon le fognak számolni azokkal az afgánokkal, akik segítették az amerikai csapatokat, tolmácsokat, mindenkit meg fognak találni. Mennyire gyors mozgású Törökország erről? Volt ez szó? Tehát magyarán mikor mennek be, miután az amerikaiak kijöttek?
Ez a dimenziója az afganisztáni válságkezelésnek, ez nyilván nem az Európai Uniós csúcson, hanem az azt megelőző NATO csúcson volt elsősorban kritikus kérdés, de az mindenképpen fontos, hogy az Európai Unió is felismeri ennek a jelentőségét, és pedig nem csak a regionális biztonsági, hanem az Európai Uniós migrációs dimenzióban is ezt kezeli.
Oroszországgal kapcsolatban mi az Európai Unió álláspontja most, ha van egy közös álláspontja egyáltalán?
A úgynevezett öt alapelv, amelyet még a Minszki megállapodásokkal kapcsolatban határozott meg az Európai Unió, ez folyamatos és állandó hivatkozási alap, és ennek megfelelően a mostani következtetések és a Minszki megállapodások maradéktalan betartására szólítják fel Oroszországot. Emellett az Európai Bizottság és a Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő kapott egy mandátumot az Európai Tanácstól arra, hogy dolgozza ki újabb korlátozó intézkedések lehetséges forgatókönyveit, ideértve a gazdasági szankciókat is, hogyha a helyzet azt megkívánja. Ugyanakkor az Európai Unió kifejezte a nyitottságát az úgynevezett szelektív együttműködésre, ez a öt alapelv egyike egyébként, és konkrétan megnevezték a következtetések a klímapolitikát, a környezetvédelmet, az egészségügyi együttműködést, illetve nyilvánvalóan, amely tekintetben Oroszország gyakorlatilag nélkülözhetetlen partner, a regionális konfliktusok kezelését, illetve az energiapolitikát.
Mennyire szokott Oroszország összerezzenni, amikor az Európai Unió bármilyen intelmet neki intéz? Van erről valamilyen plasztikus tapasztalatuk?
Konkrét tapasztalat hiány az elképzelésünkre hagyatkozhatunk, de szerkesztő úr kérdésében gyakorlatilag benne is rejlett már a válasz, hogy amikor korlátozó intézkedésekkel nem járó, illetve konkrét határidőkkel és menetrendekkel nem operáló következtetések elfogadására kerül sor, akkor annak lényegesen kisebb a súlya természetesen. Nem csak Oroszország, de a bármely globális szereplő irányába, mint hogyha ilyenekre sor kerül, vagy ilyenekről mégiscsak sikerül megállapodni. E tekintetben talán érdekes az, és a sajtó ezt meg is írta a csúcstalálkozó kapcsán, hogy Franciaország és Németország egy közös javaslat talált elő, hogy az EU és Oroszország viszonyairól folytatott tárgyalás sorozat egyik következő állomása az egy EU-orosz csúcstalálkozó legyen. De ez számosokból részben a csúcstalálkozót nem sokkal megelőzően került ugye nyilvánosságra ez az ötlet. Másrészt néhány Oroszországgal szemben hagyományosan erőteljesen kritikus tagállam ellenállása miatt.
Végül Lengyelország.
Lengyelország, illetve a balti tagállamok úgy szelidült, hogy az Európai Tanács feltérképezi az EU-orosz kapcsolatokról való tárgyalások további módjait és keretrendszerét.
De volna még valamilyen kézzelfogható értelme egy EU-orosz találkozónak, amikor nem olyan nagyon rég volt a Biden-Putyin találkozó? Tehát Vladimir Putyin ahova el akar menni, oda elmegy. És oda meghívják. És beszélnek vele.
Igen, nyilván részben ez volt a megfontolása ötlet mögött, hogy az Európai Unió ezzel is mutassa, hogy jelen van ebben a klubban. Végül erre nem került sor, a párbeszéd lehetséges formátumainak feltérképezéséről született.
Belarusz szankciók kérdését tisztázták?
Itt nagyon gyorsan elfogadásra kerültek a következtetések, ugye üdvözölte az Európai Tanácsa már életbe léptetett szankciókkal kapcsolatos gyors intézkedéseket, és a politikai foglyok szabadon bocsátására szólította fel Belarus, tehát lényegében megismételték a korábban elfogadott felhívásokat, illetve aggályokat. Egy újdonság, hogy Belorusszia elkezdte szervezetten a menekülteket Litvániába szállítani, nem titkoltan a országgal szemben megfogalmazott, illetve hozott szankciós intézkedésekre válaszul. Így a menekült ügy és a migrációs kérdés az ebben a dimenzióban is újra visszakerül a napirendre, és természetesen ezt is elítélte az Európai Unió.
Július 1-től évvégéig Szlovénia a soros elnök. Szomszédos ország, jóban is vagyunk velük, most már jó ideje. Mit várunk tőlük?
Természetesen üdvözöljük, hogy itt most a korábbi tanácsi sorsolásnak megfelelően ismét egy szomszédország tölti be a soros elnöki tisztséget. Ugye volt Ausztria, Románia, legutóbb Horvátország, és most Portugália után Szlovénia veszi át. Ők gyakorlatilag a első post-Covid elnökségnek vagy ekként készülnek erre a fél évre.
Végre lehet valami mást is csinálni, mint a védekezés.
Igen. Egész pontosan a védekezés utáni helyreállításban kívánnak kulcs szerepet, illetve egy motor szerepet betölteni. Úgyhogy a portugál elnökséget követő szlovén elnökség az zászlajára az EU ellenálló képességének és a helyreállításnak a célkitűzéseit írta. Illetve hát természetesen regionális helyzetéből fakadóan is a nyugat-balkáni uniós integrációt tűzte ki egyik fő céljának. Még nincs hivatalosan elfogadott, megjelentetett és nyilvánosságra hozott elnökségi programja Szlovéniának, de azt már lehet tudni, hogy október első hetében egy nagy Nyugat-Balkán csúcstalálkozóra kerül majd sor.
Hol? Szlovéniában?
Ljubljanában. Amellyel kapcsolatban természetesen Magyarország és a V4-ek maximális támogatására számíthat Szlovénia.
Utána a franciák jönnek?
Utána a franciák
jönnek. Az egy más méret. Tőlük várunk valamit?
Igen. Franciaországnak ugye értelemszerűen a kevéssé fókuszált elnökségi programra kényszerülnek rá a nagy tagállamok. Németország még a Covid-járvány legerőteljesebb tombolása közepette is sikeresen keresztül vitt a több éves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokat és számos érzékeny kérdést. Célkitűzései közé tartozott, hogy a migrációs és menekültügyi paktumot is le fogja zárni. Ez nem sikerült, de ennek ellenére Németország valóban hatalmas munkát végzett. Nyilván egy másik nagy alapító tagállam, Franciaország is hasonló ambíciókkal vág neki. Ami talán a francia elnökség egyik specifika differenciája lehet, az az Európa jövőjéről folytatandó vita, amely már többször az Európai Unió napirendjére került, és több formában, és mindig volt erős köze Franciaországhoz.
Macron elnöknek ez egy politikai krédója.
Így van, igen. Egyrészt a híres Sorbonne beszéd, amely Európa újraalapítását tűzte ki célul. Most pedig ugye másfél éves csúszással, részben a Covid-járványnak, részben pedig intézményközi vitáknak köszönhetően, de a másfél éves csúszással elindult folyamatnak a francia elnökségre esik majd a kulminációja. Úgyhogy ha ebből bármilyen nagyívű következtetést kell vagy lehet levonni, akkor az a francia elnökség fogja magára vállalni.
Visegrádi miniszterelnöki csúcs is lesz, most pedig egy V4 Balkán találkozó van a Visegráditól. Mit várunk?
A visegrádi elnökség ugye 4 évente kerül, 1 éves soros elnökségek követik egymást. Utoljára 17-18-ban töltötte be Magyarország a visegrádi együttműködés elnöki tisztségét. Most, hogy újra ránk kerül a sor, egyrészt folytatjuk azt, amit a lengyel barátaink megkezdtek, másrészt értelemszerűen, és ez a rajtunk kívülálló tényezőkből fakadóan a koronavírus válság utáni helyreállításnak, az élet újraindításának és a gazdaságok újraindításának, illetve a közép-európai együttműködés szorosabbra fonásának a céljaival vágunk bele ebbe az egyébbe.
Közép-európai együttműködésben mit kell beleérteni, mert a lengyelek, ha jól olvasom a sajtót, akkor a 3 tenger együttműködésben, ami egy észak-déli szerveződés is érdekeltek, ami nem ugyanaz, mint a V4.
Igen, a kettő nem zárja ki egymást, sőt, megerősíti, hiszen ahogy a szerkesztő úr mondta, ez az észak-déli együttműködés, ez olyasmi, amit Magyarország régóta szorgalmaz, ugye az akkori magyar elnökségnek is, illetve innen átvéve az azt követő szlovák, cseh és lengyel elnökségeknek is egy fontos célkitűzése volt, hogy az észak-déli infrastruktúrális, energetikai és minden egyéb összeköttetéseket legalábbis közelítsük a kelet-nyugati irányba kiépített struktúrákhoz.
Mind a kettőnek része volna Magyarország? A V4-eknek nyilvánvalóan része, a 3 tengernek is automatikusan? Mert ha a térképet nézi az ember, akkor passzol.
Szimpátiával és támogatólag figyeljük a 3 tenger kezdeményezést. A tenger hiány kevésbé vagyunk ennek sok dimenziójában érintettek.
Nem volt ez mindig így?
Igen.
Európai Parlament is ülésezett, a jogállamisági helyzetjelentést fogadtak el, illetve klímarendeletet elfogadta az Európai Parlament. Ebből következik valamilyen feladat? Azt már korábbról tudjuk, hogy Magyarország túl kívánja teljesíteni az eredeti vállalást.
Klímatekintetében.
Nem,
de ott is egyébként. A klíma tekintetében itt a klímatörvény tulajdonképpen technikai elfogadásáról van szó. Ez az az Európai Uniós jogszabály, ami azt rögzíti, hogy 2050-re az Európai Unió klímasemlegessé kíván válni. Erről a legmagasabb szinten az Európai Tanácsban tavaly decemberben már megszületett a megállapodás, és magyar részről, hogy szerkesztő úr is utalt rá, ezt egy nemzeti jogszabályban is rögzítettük, ezzel a tagállamok egyértelmű értanuló csapatához tartozunk, hiszen egy magyar nemzeti jogszabály is arra kötelezi a kormányt, hogy minden tevékenységé összhangban álljon ezzel a célkitűzéssel, hogy 2050-re elére Magyarország a karbonsemlegességet. Illetve ennek a 2050-es nullás célnak van egy közbenső állomása, ez pedig a 2030-as célkitűzés, ami a 40%-os csökkentést írtak elő a korábbi jogszabályok, most 55%-ról állapodott meg az Európai Unió, és ennek a technikai részletei várhatóak most júliusban. Tehát július közepén fog az Európai Bizottság egy nagyon összetett, bonyolult jogszabálycsomagot, ez a úgynevezett Fit for 55, azaz 55-nek megfelelő, tehát az 55%-os csökkentési célhez igazított jogszabályi javaslatokkal előállni. Úgyhogy a részletekről és ennek folyamányaként előálló vitákról majd ezt követően lehet beszámolni.
Ezt úgy kell majd elképzelni, hogy lesznek azért ilyen éves előrehaladási jelentések, mert hogyha mindenki az utolsó 1 évben próbálja az eredetileg meghatározott 40 évvel ezelőtt kitűzött célt behozni, akkor annak nem sok értelme van.
Igen, az Európai Bizottság, és természetesen az ENSZ is, amelynek az Európai Unió önjogán is részes fele, monitorozza ezeket a kibocsátásokat, de itt meglehetősen felemás a tagállamoknak a teljesítése. Tehát érdemes megnézni akár az Európai Bizottság, akár az ENSZ statisztikáit, míg Magyarország mondjuk 1990 ugye a közmegegyezéssel meghatározott bázis, 90 óta 33%-kal csökkentett az üvegházhatású gáz kibocsátását. Ehhez képest van olyan tagállam, amely a lehető leghangosabban követeli az egyre ambiciózusabb és magasabb kibocsátás csökkentési célokat, ehhez képest a statisztikák szerint növelte az elmúlt időszakban a kibocsátását, úgyhogy itt meglehetősen felemás a helyzet. Minden esetre Magyarország az éltanulók közé tartozik, ahogy említettem, és éppen ebből kifolyólag javasolta, hogy legyen egy nemzeti szinten elérendő cél is, hiszen ez az uniós kibocsátás csökkentési cél, ez egy agregált szám, az Európai Uniónak kell ennyit elérnie.
És ha volna nemzeti szinten kitűzött cél, akkor lehetne tudni, hogy a másik hogy teljesített, mondjuk hozzánk
igen.
képest.
Igen, sőt, mindenképpen érdemes ezeket az adatokat megosztani, mi úgy gondoljuk, és egy nemzeti szinten meghatározott célokat összehangolni, ez tehát egy konvergencia javaslat lényegében a magyar ötlet, hiszen, mint ahogy az egy általános iskolai osztályban is lenni szokott, mindig vannak olyanok, akik a tanulmányi átlagot rontják, és akkor talán nem a kitűnő tanulótól kell elvárni, hogy még jobban teljesítsen.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.